Jézus után még egy öreg, jámbor tanító kezdett szólni az összegyűltekhez. Hosszú, fehér szakálla volt, arca sovány, de barátságosan jámbor. Nem szalamiszi volt, hanem egy vándorló, jámbor öreg és szegény tanító, aki a szigeten helységről helységre járt, látogatta a betegeket, vigasztalta a foglyokat, gyűjtött a szegények javára, tanította a tudatlan gyermekeket, vigasztalta az özvegyeket, és a zsinagógákban előadásokat tartott. Mintha a Szentlélek ragadta volna meg, és a népnek olyan Jézus mellett tanúskodó beszédet tartott, amilyet én rabbitól nyilvánosan soha nem hallottam. Felsorolta a mindenható Isten minden jó téteményét atyáik és valamennyiük iránt, és felszólította őket, legyenek hálásak azért, hogy engedte megérniük egy ilyen próféta és tanító eljövetelét, sőt, hogy ez a próféta annyira irgalmas, hogy a Szentföldet elhagyva eljött hozzájuk. Szólt Istennek a törzsük iránti irgalmasságáról, mert ők Iszakár törzséből valók, és bűnbánatra és megtérésre buzdította őket. Emlékszem rá, hogy mondta, Isten most nem lesz olyan szigorú, mint amikor az aranyborjú készítőit és imádóit megbüntette. Már nem emlékszem az összefüggésre, talán arról volt szó, hogy Iszakárból sokan voltak a bálványimádók között. Csodálatosan beszélt Jézusról is, és mondta, többre tartja, mint egynek a proféták közül, nem meri kimondani, hogy ki ő, hogy az ígéretek beteljesedése közel van, hogy boldognak kell tartaniuk magukat azért, hogy ilyen szájból ilyen tanításokat hallanak, és a reményért, hogy megérték Izrael vigasztalását. A nép nagyon meghatódott, sokan sírtak az örömtől. Mindez Jézus jelenlétében történt, aki oldalt nyugodtan állt tanítványai között. Ezután Jézus övéivel vacsorára ment a legvénebbhez. A beszélgetés nagyon élénk volt. Kérték Jézus, hogy maradjon náluk. Beszéltek néhány proféta üldözésekről és szenvedésekről szóló szavairól, melyeket a messiásra értelmeztek, amiknek Jézussal nem szabad megtörténnie. Kérdezték tőle, hogy a messiás előfutára-e. Ő azonban Jánosról beszélt, és arról, hogy nem maradhat itt. Egy jelenlévő, aki jár Palesztinában, szóba hozta a farizeusok Jézus elleni gyűlöletét, és keményen szólt ellenük. Jézus azonban elutasította keménységét, és megbocsátóan és elnézően beszélt. Most eszembe jut, hogy ma meghallgattam az ápolónőmet, aki dühösen beszélt másokról, és én nem elég szeliden utasítottam vissza. Jézus beszédére gondoltam, hűha, ez rám vonatkozik. Ma még egyszer magamra eszméltem a képben, hogy nekem mutatják. Láttam, hogy néhány helyen az emberek kezdik vágni a buzát, pedig még nem jött el az aratás napja, és arra gondoltam, hogy éhségükben teszik, ahogyan mi nálunk éhségaratóknak nevezik azokat, akik a többieknél korábban kezdenek aratni. Itt is, ott is szép, és sokkal kövérebb kamilla virágot láttam, mint amilyenek nálunk virulnak a mezőn. Arra gondoltam, bár csak az unokahúgom, Marika Katica szedne belőle a szememre, mielőtt levágják. Az is nagyon különös volt számomra, hogy ott most május van, én pedig októberre gondoltam, melyben itthon Dülmenben élek. A buza ott vastag szárú és bokros, mint a nád, és a kalásszal csak néhány tenyérnyi szárat vágnak le. Anna Katalin említ még egy növényt, ami olyan bokros, mint a borsó, és hosszú hüvelyeiben a szemek olyanok, mint a bab, és még sok más növényt, de nem pontosan, és tájszólása miatt sem lehet visszaadni. A domboldalakon nagyon sok szőlő, hosszú sorokban olaj és fügefák, és sok gyapott bokor és gyümölcsfa van. Anna Katalin leír festéknövényeket és festékgyökereket és mindenféle bogyót. A távolban nagy nyájakat látok vonulni, úgy gondolom juhok. Sok réz vagy más érsz lehet errefelé, mert az embereknek olyan sok sárga üstje van. Halványan emlékszem, hogy mintha Lázár, miközben Magdolna Franciaországban a barlangban élt, egy lázadás miatt Marseille környékéről ide menekült. Barnabás hazáját innen mintegy 3 órányira látom a vidéken, egy erdő közelében, és úgy gondolom, hajóépítéshez foglalkoznak fakereskedéssel és fafeldolgozással. Mnázon szüleinek még távolabb kell lakniuk. Szalami szelőtt látom, hogy bámulatosan hosszú köteleket fonnak, bizonyára hajók és hálók számára. Takarókat és kendőket is készítenek, mert az egyik oldalon hosszú állványokon mindenféle szövet függ és szárad. Elfelejtettem mondani, hogy Cyrinus házában nagy boltozatos helyiségek vannak, melyekben edényekben illatszereket és sokféle fűszernövényt tárolnak. A táborhegyén is sokat gyűjtött, és illatszereket készít, és olyan illat van nála, mint egy patikusnál. Illatszereket készít, és ezekkel kereskedik. Május 4-e. Láttam, hogy Jézus nagyon korán elvonul imádkozni. Újra legtöbbször már fenn van, amikor a többiek még alszanak. Ebből nagyon megéreztem, milyen kedves Istennek a korai imádság. Ezután Jézus a tanítványokkal a kórházba ment. Több beteget meggyógyított, és fölkészítette őket a keresztségre az udvarban lévő kutnál. Többen félrehúzódtak vele az épület sarkába, és megvallották a bűneiket. Kereszteléshez a vizet teknőkbe különítette el, melyekben később a tanítványok megkeresztelték a betegeket. Ezután láttam, hogy Jézus az új keresztkuthoz megy, ahol sokan még a berendezéssel foglalkoztak, melyhez néhány tanácsot adott. De nagyon sokan gyűltek össze a tanítódon köré, mert a környékről sokan jöttek, és itt is, ott is, sátrak előtt és lugasokban csoportosan álltak. A szombat után már tegnap az éjszakában jöttek, részben hallgatni Jézus tanítását, részben a munkájuk és üzleteik miatt. Voltak közöttük aratómunkások és kereskedők is, akik az állataik miatt a vízvezeték mellett táboroztak. Sok pogány is volt itt Szalamiszból, és sok zsidó a zsidóvárosból. Jézus körülbelül délelőtt 10 óráig tanította sátortető alatt az összegyűlteket, akik a tűzőnap miatt lugasok, sátrak és takarók alatt álltak. A küldetéséről, bűnbánatról, kiengesztelődésről, a keresztségről, a mi atyánk néhány kéréséről és az imádságról tanított. Tanítás közben jött egy pogány katona vagy törvényszolga az elöljárókhoz, és mondta, hogy a római helytartó Szalamiszban beszélni óhajt az új tanítóval, és magához kéreti. Ezt sajátos komolysággal mondta, mint akinek nehezére esik, hogy nem mindjárt vezetheti Jézust urához. Az elöljárók ezt a tanítás szünetében a tanítványokkal megüzenték Jézusnak. Ő azt válaszolta, hogy majd jön, és tanított tovább. A tanítás után a tanítványokkal és a vénekkel követte a helytartó hírnökét. Jó félórányi utat kellett megtenniük a kikötőtől Szalamisz főkapujáig, amely szép, magas, oszlopos boltív. Útközben nagy falak és kertek mellett haladtak el, és láttam, hogy itt is, ott is pogány emberek és munkások várnak Jézusra, és utána néznek, de közülük sokan Jézus közeledtekor félénken a bokrok közé és a falak mögé bújtak. Szalamiszban jó fél óráig mentek egy nagy szabadtérig. Itt is, ott is sokan álltak erkélyeken, az előudvarokban rácsok mögött, és a kapukban. Néhány utcasarkon és boltívek alatt pogány asszonyok álltak gyermeksereggel hármas sorokban egymás mögött. Az elvágyolozott asszonyok meghajoltak Jézus előtt, néha a gyermekek és egy-egy asszony is előlépett, és Jézusnak vagy kísérőinek kis ajándékokat nyújtottak át. Kis fűszer vagy illatszer növénycsokrokat, és csillag vagy más formájú, jó illatú, kicsi barna süteményeket. Ez bizonyára itteni szokás, a tisztelet teljes üdvözlés jele. Jézus néhány pillanatig megállt ezeknél a csoportoknál, és barátságosan komoly pillantással áldó mozdulatot tett a kezével, anélkül, hogy megérintette volna őket. Itt is, ott is bálványszobrokat láttam, de nem olyanok, mint Görögországban vagy Rómában, azaz ruhátlan, szép ember alakok, hanem mint Szidonban, Tíruszban és Joppéban. Olyan alakokat láttam, melyeket deréktól lefelé szárnyak vagy pikkelyek takartak, derékban karcsúbbak és övet viseltek. Női keblük és válban karjuk vagy sugarak vagy sok szárnyuk volt. Egyik-másik olyan volt, mint egy bepújált baba. Benn a városban egyre többen csatlakoztak Jézushoz útközben, és a szabad térre mindenfelől áradtak az emberek. A tér közepén volt egy szép kút, lépcsőn kellett lemenni hozzá, a medence közepe kiemelkedett. Föléje oszlopokra tetőt emeltek, nyílt tornácokkal, és fákkal és virágokkal vették körül. A kúthoz vezető bejárat zárva volt. Az emberek csak kiváltságként meríthettek a vizéből, mert ez volt a város legjobb vize, és gyógyhatásúnak tartották. Ezzel a kuttal szemben állt a helytartó oszlopcsarnokos palotája. Az egyik kiugró nyitott teraszon, oszlopos tető alatt ült a római helytartó, egy katona, kőszékben, és látta az érkező Jézust. A ruhája fehér volt, feszesen a testéhez tapadt, itt is ott is piros csikokkal. Ez a ruha a csipőjéig ért, és szíjakban vagy rojtokban végződött. A lábát térdig szíjak fették. Rövid piros köpenye volt, A fején olyan sisak, mint egy borbétál. Erős, zömök férfi volt, rövid, göndör, fekete szakállal. Mögötte és a terasz lépcsőin néhány római katonát láttam. Az összes pogányok elcsodálkoztak, hogy milyen tisztelettel van Jézus iránt, mert amikor megérkezett, a helytartó lejött a teraszról. Egy kendővel fogta meg Jézus kezét, és a kendő végét tartó másik kezével szorította meg, közben némileg meghajolt, és Jézussal együtt ment fel a teraszra. Nagyon barátságosan néhány kíváncsi kérdést tett föl. Hallott róla, hogy bölcs tanító, ő tiszteli a zsidók törvényét, nagy csodákat kell művelnie, ha igazak a róla szóló híresztelések. Ki adta neki ehhez a hatalmat? Ő lenne a megígért vigasztaló, a zsidók messiása? Tudja, hogy a zsidók várnak egy királyt, vajon ő az? Milyen hatalommal fogja birtokba venni országát? Van-e valahol katonasága? Talán itt, Cipruson, a zsidók körében népet gyűjt magának? Sokáig kell-e várni arra, hogy megmutassa a hatalmát? Mindezeket a kérdéseket a helytartó lebilincselő komolysággal és szemmel látható megilletődöttséggel és tisztelettel tette fel Jézusnak, aki mindig teljes általánosságban és határozatlansággal válaszolt, ahogyan ilyen kérdésekre a felsőbbségnek általában válaszolni szokott. Például, te mondod, így hiszik, az ígéretek ideje betelik, a proféták így mondták. Az országára és katonaságára vonatkozó kérdésekre azt válaszolta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. A világ királyainak van szüksége katonaságra, ő az emberek lelkét gyűjti a mindenható atya, az ég és a föld teremtőjének országába. Mindenféle tanítást és mély szavakat fűzött a válaszaiba, és a helytartó egészen elámult a szavain és egész lényén. A helytartó közben parancsot adott, hogy frissítőt hozzanak a kuthoz a térre, és hívta Jézust és övéit, hogy kövessék. Megszemlélték a kutat, és magukhoz vettek valami eletelt, amit egy szőnyeggel letakart kőpadon találtak. Több barna tálban hasonló színű mártás volt, melybe kenyeret mártogattak. Ettek karhosszúságú, néhány coll vastag rudakból, úgy gondolom édességet vagy sajtot, gyümölcsöket és csillag, illetve virágformájú süteményeket. Kis korsókban adtak bort. Más színes csikos, egészen olyan alakú, csak sokkal kisebb korsókban, mint Kánában, a kutból merített vizet. Helytartó szólt Pilátusról és erőszakos tetteiről is a templomban. Pilátus egész lényéről észrevehető lekicsinléssel beszélt, szólt a Sílónál beomlott vízvezetékről is. Jézus a kútnál még beszélgetett vele a vízről, a különböző zavaros és tiszta, keserű, sós és édes forrásokról, és nagyon eltérő hatásaikról, és hogyan fogják föl és osztják szét a kútnál. Itt rátért a pogányok és zsidók tanítására, a keresztség vizére, és az emberek újjászületésére a bűnbánat és a hit által, és hogy valamennyien Isten gyermekeivé válnak. Csodálatos tanítás volt. Volt benne valami a szamariai asszonnyal a kutnál folytatott beszélgetésből. Jézus szavai nagy hatással voltak a helytartóra, aki már nagyon hajlott a zsidók felé. 12 óra után Jézus a kísérőivel az Esszénus házába ment, és a helytartó szerette volna Jézust gyakrabban hallani. Itt nem volt olyan nagy szakadék a zsidók és a pogányok között, és megbecsült pogányoktól a megértőbb zsidók, és főképp Jézus követői Palesztinában is elfogadtak ételt és italt, de itt is, mint ott, mindig csak külön edényekben. Visszafelé jövet sok pogány, fölbátorodva a helytartó viselkedésén, még nagyobb tisztelettel üdvözölte Jézust, mint korábban. Itt csak javítani kellett a szövegen. Ezen a vidéken rendkívül sok virág van, de nagyon ügyesen készítenek művirágokat is, színes gyapjúból, selyemből és tollakból. Pogány gyermekeken, akiket Jézus megáldott, sok ilyen virágdíszt láttam. A kislányok, épp úgy, mint a kisfiúk, rövid és vékony ruhát, az egész kicsinyek és a szegényebbek csak derekukra csavart kendőt viselnek. A módosabb családok kislányai rövid szoknyát és könnyű, sárga, majdnem átlátszó, térdig érő köntöskét hordanak, derekukon és a ruha szegélyén gazdagon díszítve színes gyapjúvirágokkal. A vállukról a keblükön kereszteződő vékony szalag van, a karjukon és a fejükön gyapjúvirágokból kicsi koszorúk. Selyemhernyó tenyésztésnek is kell itt lennie, mert a falak mentén fákat láttam, melyeken sok hernyó rágott és begubózott. Azt azonban nem tudom, hogy valóban selyem hernyók voltak-e. Jézus délután 2 óra körül ért az Esszénus Jónás apja házába. Csak a tanítványai és néhány tanító volt vele. Lábmosással fogadták. Itt sokkal falusiasabb, egyszerűbb gazdaság volt, mint ott, ahol korábban vendégelték meg. Ez egy nagy esszénus család a házas esszénusok közül, de jámboran, egyszerűen és nagyon megtartóztatóan élnek. Az asszonyok, a vén leányai, akik vele élnek, özvegyek, már felnőtt gyermekekkel. Jónás, a tanítvány, a vén késői gyermeke, az anyja szülés közben halt meg. A vén úgy szerette, mint egyetlen fiát, és nagyon aggódott miatta, mert már több mint egy éve távol volt. Már elveszettnek hitte, amikor Cirénusz által, akinek a fiai az ünnepen és Dabratban találkoztak vele, hírt kapott róla. Jónás, mint fiatal tanuló utazott, meglátogatta a szent helyeket, volt Júdeában az esszénusoknál, fölkereste Jákob sírját Hebron mellett, és Ráhel sírját Jeruzsálem és Betlehem között. Ez a sír akkor még az út mellett állt, most valamivel távolabb van. Meglátogatott mindent Betlehemben, a Kármel és a Tábor hegyén. Hallott Jézusról, és ott volt az egyik hegyi beszéden, mielőtt Jézus a gergezénusok vidékére ment, részt vett a húsvéti ünnepen a dabrati Cirénusz fiaival. Jelen volt Jézus utolsó gabarai tanításán, és Jézus itt vette föl a tanítványok közé, és ezután tért haza. Az ebéd sűrű sövénnyel bekerített kertben volt, asztalként egy gyepes dombocskán lévő leterített kőlap szolgált. A fekvőhelyek az egyik oldalon szintén gyékénnyel leterített dombocskák. Az ebéd nagyon egyszerű. Kenyérből, mártásból, zöldségekből, bárányhúsból, gyümölcsökből állt. Az innivalót kicsi korsókban adták. Az asszonyok külön voltak, de közelebb, mint általában. Elfátyolozottan hordták föl az ételt, és utána, bizonyos távolságban ülve, hallgatták Jézus beszédét. Kert oldalában egész sor különálló zöld lombsátor volt. Úgy gondolom, ennél a háznál zsidó imakert volt. Ez a család egy egész kis esszénus közösség. Földművelésből és állattartásból, fonásból és szövésből élnek. A vén Jézussal többek között János meggyilkolásáról és a prófétákról beszélt. A többit elfelejtettem.